Kedves hallgatóink, újabb farkaskölykök jelentek meg a Bükki Nemzeti Park területén. A kölykök nyár közepén elhagyták kotorékukat, és érdeklődve kutatják először a kotorék környékét, és idővel a territórium távolabbi szegleteit. A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak, igazi felfedezők. A fiatalok néha lemaradoznak, de aztán nagy igyekezettel próbálják a tempót tartani a családdal. A felvételeken 13-15 hetes farkaskölykök láthatók, ez nyilván egy becslés, ugyanis a pontos születési időt nem tudhatjuk. Ha figyelembe vesszük a faj vemhességi idejét, akkor április vége május eleje lehet az, amikor a kölykök születtek, mondta rádiónknak Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm a hallgatókat önt is. A Nemzeti Park honlapján közzétett hír, gyakorlatilag egy júliusi felvétel, július második felébe készült felvétel, amin kisfarkasok látszódnak. Az összes fiatal állat nem volt rajta a videón, mivel vegyes a képrögzítés, de összesen 4 kölyökről tudunk jelenleg a Bükk központi területén. Ezek azóta már valószínűleg adott helyszínről eltávoztak, ugye egyre önállóbbak lesznek idővel, és az akkori nagyjából 15 hetes kölykök most már indultak felfedezni a territórium távolabbi részeit is valószínűleg.
Hogyan látják az elmúlt időszakban, mennyire növekedett a farkasok populációja a Bükkben, vagy ha mondhatjuk így mióta növekszik újra, már ha jól tudom, volt egy ilyen időszak, amikor kevesebben voltak?
Hát igazából, hogyha évszázados léptéket nézünk, akkor egyértelmű, hogy az elmúlt évszázadok óta csökkent a farkas populáció nagysága itt az északi középhegységben, illetve a Bükkbe is. És úgy nagyjából a 80-as évektől, ahogy a természetvédelem ugye oltalom alá helyezte a fajt is, ugye a rendszeres adatgyűjtések elkezdődtek, és egyre több megfigyelés vált lehetővé, illetve azok a technikai eszközök, amik gyakorlatilag a véletlenül szerű találkozások, vagy a nyomolvasásnak a nyomait rögzítette, gyakorlatilag ezek a technikai eszközök, mint például a kameracsapdák, már mondhatni azt, hogy egy olyan állapotban találta a populációt, ami itt szaporodó állatokra is utal. Hát az első ilyen felvétel sorozatot nagyjából 2015-ben tettük nyilvánossá, és azóta mondhatni több-kevesebb sikerrel, ugye nevelik itt ezek az állatok az utódaikat. Azt mindenképpen el kell mondani, volt olyan év, hogy 2 farkas család is volt valószínűleg a területen, volt egy északbükk, illetve egy bükk központi részén élő család. Hát az északi család az egy évben nyomtalanul eltűnt, és azóta se nagyon vannak nyomaik. Még ez a központi részen levő család is mondhatni, hogy elég dinamikus fejlődésen ment át, abban a tekintetben, hogy hát sajnos volt olyan év, hogy valószínűsíthetően emberi zavarás miatt ugye megszűnt a kotori használata, és így a család is ugye nem tudta ott nevelni a kölykeit, illetve abban az évben nem is találtunk utódnevelésre utaló nyomokat. Az elmúlt 2 évben viszont sikeres az utódnevelés a fajnál.
És ha már így az utódnevelésről van szó, hogyan neveli a farkas a kölykeit, hogyan zajlik nála az utódnevelés? Egyáltalán mondjuk azt, hogy onnantól, hogy megszületnek a kiskölykök, ezt miként képzeljük el, milyen jó szülő a farkas?
Hát igazából ugye nagyjából 65-72 nap ugye a vemhesség idő, és ugye a fiatal állatok elég gyámoltalan, akár a kutyák gyámoltalanul jönnek a világra, eléggé kiszolgáltat, tehát a szülőnék ugye elég kiszolgáltatottak lennének, tehát ugye vakok és önálló életre alkalmatlanok, tehát a szülőpár gondozza őket. A szülőpárhoz nagyon gyakran csatlakozik a korábbi alomból, rokonságból származó néhány egyed, akik segítenek a gondozásba. Itt akár direkt fizikai kontaktot is el lehet képzelni, illetve van ugye, hogy a táplálékot hordják az utódoknak. Sajnos ez is egy nagyon dinamikus folyamat, itt a Bükkben volt olyan, hogy a szülőpára korlátozódott a nevelő egység, mondhatni így, illetve vannak olyan évek, amikor már be tudnak segíteni az előző generáció utódai, tehát nem tűnnek el nyomtalanul egyik évről a másikra, hanem az előző évből az idén mondhatni, hogy 4-5 fiatal, korábban nevelt fiatal segítette a család fejlődését és a kicsiknek a mondjuk úgy, hogy ez valamennyire zavartalan fejlődését.
A kicsik hogyan fejlődnek onnantól kezdve, hogy úgymond lábra állnak, és valamennyire önállóak, de még mondjuk az anyjukkal vannak, onnantól kezdve miként képzeljük el a kicsiknek, a kölyköknek a fejlődését?
Hát ugye nagyjából, ugye, ahogy a kutyáknak is 12 hetes korukra már azért önállósodnak, tehát képesek arra, hogy a felnőttekkel tartva kimozduljanak a kutorék környékéről. Ugye először ugye az anya táplálja őket tejjel, majd ugye visszaöklendezett táplálékmaradványuk, majd az odahordott egyéb élelemből is ugye idővel, hogy a fokozatuk erősödik, illetve az izmaik erősödnek, ugye képesek lesznek ezeket a mondjuk úgy, hogy számukra a korábban kemény dióként jelentkező falatokat feltörni, illetve elfogyasztani. A családtal egyébként ugye ivarérettségig maradnak, tehát másfél-két éves koruk közepén jön egy olyan fordulópont az életükben, hogy igazából új territóriumot keresnek a fiatalok, és alapvetően a hímek akár nagyobb távolságra is elvándorolnak. Ahogy a svájci farkas esetében láttuk, akár 1000 kilométeres távolságra is el tudnak mozdulni. Genetikai vizsgálatokból tudjuk, hogy a bükkben nevelkedett, illetve az akteleki karsz területén, Zemplénben élő egyedek között genetikai kapcsolat is van, tehát igazából a mi bükki farkasaink Észak-Magyarország nagy területére tudnak elmozdulni.
Akkor ezek szerint felnőtté válásuk során, felnőtté válásuk után, akkor ezek szerint a bükköt azt elhagyják, és akkor így szerte Magyarországon vagy a környező országokban jelennek.
Hát a környező országokban még bizonyítékot nem találtunk, de az biztos, hogy Észak-Magyarország területén elmozdulnak. Hát viszonylag kevés visszafogáson ugyan erről, mármint genetikai mintavisszatalálás, de van ilyen jellegű bizonyítékunk már.
Itt a bükkben milyen szerepet tölt be az itteni közegben, a vadállományban?
Hát igazából ugye egyfajta tervszerű vadgazdálkodás folyik a területen. Ezt az ember által végzett tevékenységet a farkas, mint nagyragadozó valami mértékben ugye kiegészíti. Egyrészt ugye az állatok közvetlen fogyasztásával, tehát egy család egy évben akár 25-30 nagyobb testű, mondjuk szarvast el tud fogyasztani, illetve hát az állomány mozgatásával ugye fontos szerepet játszik abban, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodás alá eső védett területeken is az erdő felújulása gyakorlatilag kisebb akadályokba ütközzön, mint mondjuk egy mesterséges állapot esetén. Tehát nagyban hozzájárul a természetes erdőkép kialakulásához a nagyragadozó jelenléte.
És hogyan vadásznak, miként vadásznak, illetve még azért visszacsatolok úgymond a kölykökhöz is, ezáltal, hogy hogyan tanítják nekik, mikortól vadászhatnak úgymond a kölykök a nagy falkával, és miként vadászik a farkas.
Hát nyilván bármiféle vadászat, ugye az elejétől, a fejlődésig elején nem vehetnek részt, egy rejtett helyre gyakorlatilag lepakolják őket, mondjuk így, vagy ott hagyják őket, és a vadászatban nyilván már csak akkor tudnak részt venni, hogyha kellően fejlettek, izmosak, ügyesek, erősek, bírják a tempót, tehát ezt egy néhány hónapos állattól ugye elvárni nem lehet. Nagyjából, amikor már elérik a szülők testméreteit, akkor válnak képessé arra, hogy aktív részvevői legyenek ezeknek a táplálkozási akcióknak. Jellemzően azt lehet elmondani, hogy a farkas intelligens állat, és ez látszik azokból a nyomokból is, amit egy-egy zsákmányolási kísérlet, vagy sikeres zsákmányolás után ugye hóba, sárba ki lehet olvasni. Nagyon ügyesen összedolgoznak, tehát van egyfajta olyan terepismeret is az állatok fejébe, illetve ismerik azokat a táplálkozó helyeket, ahol nagyobb eséllyel tudják elkapni a zsákmányukat. Tehát alapvetően kihasználják azokat a fizikai körülményeket, amit például a bükkben speciálisan egy töbölsor vagy egy vízmosás nyújt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van néhány egyed, ami mondjuk úgy, hogy hajtja a zsákmányt, és akkor elé kerülve, harapófogószerűen bekerítik, és elé kerülnek egy ilyen fizikai akadály alkalmával, tehát a töbörből már fölfele tartó szarvas gyakorlatilag a töbör tetején már várja az elfogó egyet, aki ugye a végső akciót elvégzi, tehát elfogja, lerántja a zsákmányt, illetve hát azt is el kell mondani, hogy azok a fatkár elhárító kerítések, amik ugye szintén egyfajta akadályt képeznek, ezt maximálisan kihasználják a nagyragadozók, tehát neki hajtják azoknak a zsákutcáknak, zsákoknak, amiket gyakorlatilag az ember kialakított a vadkerítésekből, és ennek segítségével még sikeresebben tudnak táplálkozni.
És azt hogyan képzeljük el, amúgy itt például a bükk esetében, itt a farkasok mekkora területen mozognak, akik itt élnek, mekkora egy farkasnak a territóriuma, vagy egy farkas falkának pontosabban?
Hát ez 100 négyzetkilométerekben mérhető nagyságrend. Hát hogyha most konkrétumokat kéne mondani, akkor gyakorlatilag Nagyvisnyótól Egerig szinte biztos, hogy leér ugye észak-déli vonulatba, sőt akár a borsodi részt is említhetjük, tehát gyakorlatilag mondjuk Kisgyőrtől Cserépvárajáig jár gyakorlatilag ez a csapat, illetve a kelet-nyugati irányba pedig ez a nagyjából Bélapát falvától, ugye Kisgyőrig kell elképzelni, tehát viszonylag mondhatni azt, hogy a bükk nagy részét lefedi a territórium, sőt annál is nagyobb, egy kicsit kinyúlik a hegylábon a territórium területe.
Farkas falkának milyen felépítése van?
Hát ugye azt tudni való, hogy ugye a szülőpár alkotja ugye első, ugye a család alapját, illetve az adott élő utódok. Hát ez ugye változik, tehát van, amikor 3-4, van, amikor 6 utód van. Az utódok egyébként mondhatni, hogy természetes okok miatt is viszonylag nagy arányba sajnos elpusztulnak. Tehát amikor még ugye rutintalan vadászat közben esetleg megrúgja egy zsákmányállat, ami ügyesen tud védekezni, előfordulhat, hogy betegségeket kapnak el, természetes problémák merülnek föl, parazitáltság, stb. Illetve hát vannak olyan emberi tényezők, amik sajnos néha ebbe besegítenek. Ugye volt nem egy példa már arra, hogy illegális elejtésekre került sor. Hát labormunkákból tudjuk azt is, hogy akár a bükk területén se ismeretlen az, hogy farkascsapára raknak ki olyan mérgező anyagokat, amiket egyébként az Alföldön is néha hallani, illetve hát azt se lehet eltagadni, hogy sajnos kutyabetegségeket hurcolnak be egyesek csalifalatként a farkascsapákra, tehát mondhatni az emberi tényezők hatása se ismeretlen ilyen tekintetben. Hát a farkascsalád ugye mondhatni az, hogy egy-egy évben, amikor már csak az ivarérett példányokat tekintjük, akkor hát jellemzően 3-6 példányból áll, néha több, néha kevesebb, és ugye ők alkotják a családot.
És ember-farkas találkozásnál egyáltalán szokott-e ilyen lenni, illetve mire figyeljünk oda, ha ne adj Isten előfordul ilyen, bár ha jól sejtem, ez nagyon kevésszer fordul elő.
Igazából azt kell mondani, hogy a farkas érzékszervei olyan kifinomultak, hogy viszonylag ügyesen kikerüli a hozzájuk közelítő embert. Előfordulhatnak olyan szituációk, hogy véletlenszerűen ráfutunk úgymond egymással, tehát olyan széllel van az állat, illetve ugye a szélirány ilyen szempontból például meghatározó lehet. Hát el kell mondani azt, hogy a kollégáim, illetve mi magát az állatokkal való találkozást kerüljük, tehát nem teszünk külön előfeszítéseket arra, hogy lássuk őket, ugye kameracsapdán előre dokumentáltam, vannak a lábnyomaikat, megtaláljuk, nagyjából tudjuk, hogy hol járnak, vannak pontos helyek, ahol szinte napi rendszerességgel előfordulnak. Sajnos van olyan jelenség is, hogy amatőr fotósok erre a témára ráállnak, és volt már olyan eset, hogy véleményem szerint zavarták a utódokat is, illetve a család életét, tehát sok minden olyan dolog történhet, ami zavarhatja őket. Alapvetően ugye a Nemzeti Park honlapján találhatók azok az információk, amik a farkassal való találkozás esetére javasoltak. Tehát ugyanúgy, ahogy más nagy ragadozó esetében a direkt provokációt azt el kell kerülni, szépen vissza kell húzódni, ugyanabba az irányba távozni, ahogy az állatot véletlenszerűen megláttuk, vagy ráközelítettünk. Nagyjából ennyi az alapszabály. A honlapon rengeteg olyan információt talán a különböző érdekkörökre lebontva, különböző szituációkra lebontva, ami külön mondjuk egy órás anyag lenne, hogy ezt mind ismertetnénk.
Kedves hallgatóink, újabb farkaskölykök jelentek meg a Bükki Nemzeti Park területén. A kölykök nyár közepén elhagyták kotorékukat, és érdeklődve kutatják először a kotorék környékét, és idővel a territórium távolabbi szegleteit. A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak, igazi felfedezők. A fiatalok néha lemaradoznak, de aztán nagy igyekezettel próbálják a tempót tartani a családdal. A felvételeken 13 13-15 hetes farkaskölykök láthatók, ez nyilván egy becslés, ugyanis a pontos születési időt nem tudhatjuk. Ha figyelembe vesszük a faj vemhességi idejét, akkor április vége május eleje lehet az, amikor a kölykök születtek, mondta rádiónknak Gombkötő Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság zoológiai szakreferense. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.